Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Az emberekhez hasonlóan viselkednek a patkányok, ha egy társuk bajba kerül. Celluxként ragaszthatják össze a sebeket az orvosok varrás helyett. Készpénz, kártya és sorbanállás nélkül lehet vásárolni egy különleges kosárral. Zajszűrős ablakot készítettek szingapúri kutatók. A világ legkisebb tükre csak egy atomnyi vastag. Bogarak hátára szerelhető kamerát készítettek amerikai mérnökök. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Listába szedik a Föld összes ismert faját, ilyen lista egyelőre nem létezik, és bár a laikusok számára egyszerűnek tűnhet, valójában meglehetősen összetett és bonyolult feladatról van szó. Ezt mondta egy interjúban az ausztráliai Charles Darwin Egyetem környezettudósa. A listára, mely a bolygón élő minden ismert élőlényt számba veszi, nagy szükség van, hiszen az hasznos lenne mind a biodiverzitás tanulmányozásában, mind a veszélyeztetett fajok megmentésében, védelmében. Bár a tudósok tudják, hogy csak az, hogy megalkotják a listát, önmagában még nem állítja meg a leginkább veszélyeztetett fajok eltűnésének folyamatát. Ugyanakkor a jövő generációi számára egy nagyon fontos lépés lesz az élőlények megőrzése szempontjából. Ahhoz, hogy a lista elkészülhessen, már a rendelkezésre áll a szükséges technológia, melynek segítségével az információkat gyorsan és könnyen meg lehet osztani egymással, országokon, földrészeken keresztül. A kutatók a fajok felsorolása előtt még összeállítottak egy 10 pontból álló követelményrendszert, melynek meg kell felelni a fajok felvételénél. A többi között a listának tudományos módszereken kell alapulnia, és támogatnia kell a tudományos közösség igényeit. Elismert és képzett szakemberek készíthetik a listát, melynek nyomon követhető forrásokat is tartalmaznia kell. Emellett törekedni kell a lehető legnagyobb rendszertani következetességre, és figyelembe kell venni mind a globális sokféleséget, mind a helyi ismereteket. Az Ausztrál Tudományos Akadémia növénybiológusa elmondta, a terv meghatározza a fajokat felfedező és elnevező, illetve osztályozó tudósok, valamint a többi között természetvédők és egyéb érintettek szerepét is. A szakemberek abban bíznak, hogy a listának köszönhetően egyebek mellett hatékonyabban lehet majd megóvni a növény- és állatvilágot. Az emberekhez hasonlóan viselkednek a patkányok, ha egy társuk bajba kerül. A Chicagói Egyetem kutatói a legújabb kísérletükről készült tanulmányban azt írják, a patkányoknál megfigyelhető az úgynevezett járókelő effektus. Ez azt jelenti, hogy ha egyedül van, akkor segít a bajba jutott társának, de ha többen vannak, akkor már úgy cselekszik, ahogy a többi patkány. Az emberek esetében erről először egy 1969-es tanulmányban írtak. A kutatók akkor azt figyelték meg, hogy ha valakinek segítségre volna szüksége, akkor annál kisebb az esély rá, hogy segítséget kap, minél többen vannak körülötte. Ezt azóta már több új tanulmányban is megcáfolták, és az is kiderült, hogy az eredeti 69-es vizsgálat pontatlan volt. A tudomány mai állása szerint az emberek segítenek a bajba jutott társaikon, és csak a nagyon extrém helyzetek jelentenek kivételt. Kiderült az is, ha valaki nem rohan azonnal segíteni, az nem azért van, mert nem foglalkozik a bajba jutott emberrel, hanem azért, mert elképzelhető, hogy másféle pszichológiai folyamatok játszódnak le benne. Vagyis lehet, hogy fél, vagy rossz a helyzet felismerő képessége. De most vissza a patkányokhoz. Az amerikai kutatók újraalkották az 1969-es kutatást csak a patkányokkal. Egy ketrecben egy csapdába esett és egy szabad patkányt helyeztek el. Utóbbi, amikor egyedül volt, megpróbálta kiszabadítani a másik állatot. A kísérletet úgy is elvégezték, hogy több szabad patkány volt, de egy kivételével mindegyiknek nyugtatót adtak, hogy azok ne akarjanak segíteni. Azaz egy, amelyiket megfigyelték, felvette a többiek viselkedését és alkalmazkodott hozzájuk, vagyis nem segített. Amikor viszont egyik szabad patkány sem kapott nyugtatót, akkor többnyire közösen próbálták kiszabadítani a csapdában lévő társukat. Megfigyelték azt is, hogy ilyenkor még hajlamosabbak is voltak a segítségnyújtásra, mint amikor egyetlen patkány volt a segítő szerepében. Ezzel bár igazolták, hogy a patkányoknál is létező jelenség a járókelő effektus, de egyúttal megcáfolták az 1969-es tanulmányt. A kutatók hozzátették, a kísérletből egyértelműen látszik, hogy az emlősök ösztöne az, hogy segítsenek egymáson a bajban, de az is igaz, hogy fontos a többiekhez való alkalmazkodás is. A folytatásban szó lesz egy különleges raktapaszról, amely felválthatja a varrást a műtőkben. Hamarosan folytatjuk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Most folytatódik.
Egy különleges raktapasz hozhat forradalmi megoldást az operációkban. Amerikai mérnökök fejlesztettek ki egy különleges ragasztót, mely a nedves belső szervek felületére is gyorsan és erősen hozzátapad. Ezt még tavaly mutatták be, most pedig elkészült ennek a továbbfejlesztett változata, ami nem csak erős és gyorsan ragad, hanem sérülésmentesen eltávolítható. A sebészi raktapaszt kifejezetten azért fejlesztették ki, hogy azzal az öltéseket helyettesítsék. Ennek segítségével a többi között például a tüdőt, a beleket, vagy akár a szívet is össze lehet ragasztani egy műtét után, mindez ráadásul nagyon gyorsan, pár másodperc alatt elvégezhető. Az idei továbbfejlesztésnek köszönhetően a ragasztó ugyanolyan könnyedén eltávolítható, mint amennyire könnyű a felhelyezése, ráadásul fájdalommentesen lejön a helyéről. Ehhez csak egy folyadékoldattal kell kezelni, aminek hatására a tapasz csúszós gélszerű anyaggá változik. Ez pedig nem csak arra ad lehetőséget, hogy a seb gyógyulása után eltávolítható legyen az anyag, hanem arra is, hogy a sebész a műtét közben korrigálni tudjon. A ragasztószalag kifejlesztésének egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy olyan anyagot találjanak, amelyik képes szorosan és tartósan hozzátapadni a nedves felületekhez. Ez a legtöbb ragasztó számára teljesíthetetlen feladat, hiszen elég egy kis folyadék ahhoz, hogy a felületet síkossá tegye, és az ne tapadjon. A szövetek viszont csúszósak, amit végül biokompatibilis polimerekből készített ragasztó segítségével tudtak legyőzni. Ezek az anyagok bár a hétköznapi emberek számára ismeretlennek tűnnek, valójában majdnem mindenki találkozott már ilyenekkel. Ezeket használják ugyanis a többi között a pelenkáknál és a gyógyászati termékeknél is, és egyik fő tulajdonságuk, hogy sok nedvességet tudnak felvenni, és ebben az állapotban gyorsan, de gyenge, ugyanakkor nagyszámú hidrogénhídkötést hoznak létre a felülettel. Annak érdekében, hogy ezeket a kötéseket megerősítsék, NH-s észtereket építettek be az anyagba. Ennek az eljárásnak a segítségével a szövet felszínén lévő fehérjékkel erősebb és tartósabb kötéseket hoztak létre. Ezzel sikerült megvalósítani, hogy a ragasztóval bevont tapasz erősen megtapadjon a belső szerveken, de egyben újabb problémával szembesítette a kutatókat. Nehezen lehetett ugyanis eltávolítani, és akkor is fennállt annak a kockázata, hogy a szövet károsodik, ami pedig a sebgyógyulást is hátráltatta. Ahhoz, hogy az erősen kötő anyagot könnyen eltávolíthatóvá tegyék, anélkül, hogy a ragasztási képességei csökkennének, hozzáadtak egy diszulfid képzőcsoportot. Ez hidat képez a felszín fehérjéihez. Az ilyen diszulfid hidak nagy előnye, hogy bár erős kovalens kötést alkotnak, de egy redukáló szerrel nagyon könnyen és gyorsan elbonthatóvá válnak. Ezután már csak egy olyan redukálószert kellett találni, amely úgy tudja elbontani a szövet és a ragasztó közötti kötéseket, hogy egyúttal nem káros a szövetre. Rájöttek, hogy a glutatión el tudja bontani a diszulfid hidakat, a nátrium bikarbonát pedig fellazítja a hidrogénkötéseket. Előbbi anyag természetes úton előfordul a sejtekben, míg utóbbi a sütőporban található meg. Ezeket az anyagokat sóoldatba keverték, és különböző szövetekre felragasztott tapaszokra permetezték. A tesztek mindegyikéből az derült ki, hogy a szövet minőségétől függetlenül az oldat körülbelül 5 perc alatt eloldotta róla a ragasztót, és közben a szövetet egyáltalán nem károsította. Ezt az eredményt pedig az sem befolyásolta, hogy a ragasztó milyen régóta volt a helyén. Az oldószer úgy működik, hogy miután néhány perc alatt a tapasz felszívja és érintkezésbe lép a szövethez ragadó anyaggal, azt egy csúszós géllé alakítja. Ezután a tapaszt már csak egyszerűen le kell húzni a felületről. Elkészítették a különleges sebtapasz kétoldalú fajtáját is, amit például implantátumok vagy egyéb orvosi eszközök rögzítéséhez lehet használni. Ebben az esetben a tapaszt nem lehetne befújni oldószerrel, mivel mindkét oldalán érintkezne egy-egy felülettel. A tapaszt ezért úgy alkották meg, hogy azon apró csatornák vezessék el az oldószert a ragasztóhoz, így pedig elég, ha a permet a tapaszt szélét éri. A tudósok azt mondják, bíznak benne, hogy egyszer ez a módszer mindennapossá válik majd a műtőkben, és a sebészek az operációk során egyfajta celluxként használják majd a varratok helyett. Azt mondják, hosszú távú céljuk, hogy a módszerükkel megújítsák a sebzárást, amely az elmúlt évezredek alatt nem túl sok változtatáson esett át. A folytatásban szó lesz a többi között egy új bevásárlókocsiról, aminek köszönhetően nem kell sorban állni a kasszánál, de még a készpénzt vagy a bankkártyát sem kell előkeresni. Hamarosan jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A jövő városainak alkalmasnak kell lenni a drón közlekedésre. Egyes szakértők szerint ugyanakkor nem elég, ha csak a jövő városai alkalmazkodnak a repülőeszközökhöz. Míg az új építésű házakat már így kellene megépíteni, addig a már meglévő épületeket át kellene alakítani. az angliai Lancaster Egyetem vezető oktatójának kutatása a légijárművek várostervezésre gyakorolt hatását vizsgálta, egyúttal leírja a jövőbeli megoldásokat. A drónok egyre népszerűbbek, és ez a folyamat alig ha hagy a lába jövőben, éppen ezért a szakértő szerint drámai változásokra van szükség. Az csak az egyik pontosok közül, hogy leszállópályákra van szükség, de töltőpontokat is ki kell alakítani. A repülő eszközök nem csak arra jók, hogy egy nagy felbontású kamerával madártávlatból készítsünk velük felvételeket. A drónokat egyre több helyen használják az emberi élet mentésére is. Egyes országokban már a tűzoltók, a rendőrök is nagy hasznát veszik, de egyre gyakrabban alkalmaznak ilyen készülékeket a mezőgazdaságban is a termőterületek ellenőrzésére, míg az egészségügyben a gyógyszerek szállításában vetik be a drónokat. A drónok mellett pedig egyre népszerűbbek az úgynevezett VTOL, vagyis magyarul függőleges fel- és leszállásra képes légijárművek. Ebbe a kategóriába tartoznak a többi között a függőleges lebegésre, valamint fel- és leszállásra képes merev szárnyú repülőgépek, a helikopterek, más rotor meghajtású eszközök, továbbá például a léggömbök és a léghajók is. Vannak olyan VTOL repülőgépek is, amelyek a függőleges fel- és leszállás mellett képesek egyebek mellett például a hagyományos és a rövid nekifutású fel- és leszállásra is. Tehát a választék nagyon bőséges. Az angol intézmény oktatója szerint ezekben az eszközökben ott rejlik a lehetőség, hogy idővel megváltoztassák a nagyvárosok zsúfolt közlekedését, és az utak helyett a levegőben szállítsák az utasokat. A repülő eszközökhöz, repülni képes városi járművekhez alkalmazkodnia kell az infrastruktúrának is, amely új építészeti megoldásokat követel, míg a már meglévő épületeket be kellene illeszteni az új rendszerbe. Leszállópályákra, napelemes töltőpontokra is szükség lesz. Egy építész már elkészített egy koncepciót, ami úgy néz ki, mint egy mélykas. A drónok itt tölthetnék fel az akkumulátoraikat, és itt vehetnék fel az árukat is, amiket kiszállítanának. Sokkal kevesebb helyet foglalhatnak el a nagy felbontású videók a jövőben. Készült ugyanis egy új kodek, amely a felére tömöríti az adatmennyiséget. Manapság, amikor már az okostelefonok is képesek 4K felbontású videókat készíteni, egyre nagyobb szükségünk van a tárhely növelésére. Az egyik képtömörítési eljárásairól ismert cég újítása nem csak az okostelefonok piacán lesz nagyon hasznos, hanem az online filmnézésnél, vagy akkor, ha egy filmet le akarunk tölteni a számítógépünkre. Az új videókodek ugyanis úgy tömöríti felére az adatmennyiséget, hogy közben a videós tartalmakat változatlan minőségben lehet élvezni. A legjobb minőséget ígérő 4K és 8K minőségű videók valósággal falják az adatmennyiséget. A havi néhány gigás előfizetéseket gyorsan el lehet használni az ilyen videókkal, de még a vezetékes internetnél is jól jön, ha kisebb adatforgalommal kell megbirkózni, főleg akkor, amikor leterhelt a hálózat, vagy ha egyszerre többen használják a lakásban az internetet. Egy 90 perces 4K videó mérete a jelenlegi H.265/HEVC kodekkel körülbelül 10 GB-ot tesz ki, míg az új H.266/VVC kodekat használva mindössze 5 gigát. Ez utóbbi kidolgozásában technológiai világmárkák is részt vettek, és az a cél, hogy az újfajta tömörítési eljárás minél hamarabb elérhetővé váljon a számítógépeken, az okostelefonokon és az okostévéken is. Minden korábbinál kényelmesebb lehet a bevásárlás egy új bevásárlókocsinak köszönhetően. Nincs többé hosszadalmas sorbanállás, nincs többé elfelejtett PIN-kód, és a készpénzt, bankkártyát sem kell elővenni. Egy elektronikus kereskedelemmel foglalkozó amerikai cég már korábban előállt személyzet és pénztár nélküli boltjaival. Ezekben az üzletekben a vevőket kamerák figyelik, a fizetés pedig érzékelők segítségével történik. Ezt a megoldást fejlesztették tovább, hogy azok is élvezhessék a kényelmes bevásárlást, akik nem csak egy üdítőért vagy egy-két apróságért mennek be a boltba, hanem egy egész hétre feltöltenék a hűtőt. A számukra kifejlesztett különleges bevásárlókocsi pontosan tudja, hogy mi kerül bele, emellett felszerelték egy kijelzővel is, ami a pontos tételeket és azok árát mutatja a vevőnek. Ha pedig időközben valami mégis visszakerül a polcra, akkor az a listáról is törlődik. Ezeket először Kaliforniában lehet majd kipróbálni a hálózat boltjaiban. Aki ilyen kocsival vásárol, annak nem kell kasszára várnia, sorban állnia. A termékek árát automatikusan levonják a bankkártyáról.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A női hangban jobban bíznak a magyarok, ez derült ki egy közelmúltbeli felmérésből, mely azt vizsgálta, hogy az emberek a férfi vagy a női gépi hangokat részesítik inkább előnyben. Ez azért fontos, mivel már a szinte a hétköznapok részévé vált, hogy gépekkel kommunikálunk, gépektől kapunk tájékoztatást, ezek ráadásul egyre valóságosabbak, gyakran tényleg olyan, mintha egy élő ember lenne a másik fél. Ez a technológia nem számít újdonságnak, hiszen a navigációs rendszerek már régóta közlik így a sofőrökkel, hogy mikor merre kell kanyarodni. Az okos eszközök terjedésével viszont ez is elterjedt, és egyre modernebb, emberibb lett, és már nem csak a GPS-t hallgathatjuk, hanem az okos otthonokban is lehet kommunikálni a gépekkel. Emellett a telefonos ügyfélszolgálatoknál is megjelentek az úgynevezett hangbotok, és az ügyfélszolgálatos helyett egy ilyen géppel lehet beszélni. Egy orosz számítógépes biztonsági megoldásokat kínáló cég megbízásából készült el a kutatás a magyarok körében. Arra voltak kíváncsiak, hogy amikor egy gép szólal meg, akkor a magyarok mit szeretnek inkább hallgatni, férfi vagy női hangot, melyikben bíznak meg jobban. Kiderült, hogy a magyarok egyetlen kivételtől eltekintve azt részesítik előnyben, ha a gép női hangon szólal meg. Az egyetlen kivétel ez alól, ha önvezető autóról van szó, mert akkor a férfi hangot tartják megbízhatóbbnak. A felmérésben 17 évnél idősebbeket kérdeztek meg életkor és régió szerint. A reprezentatív kutatásból kiderült, hogy a magyarok 51%-a az elmúlt egy évben használt hangalapú technológiával rendelkező navigációs rendszert. A telefonok vagy laptopok hangalapú asszisztensét a válaszadók 12%-a vette igénybe, míg az okos otthonok hangsegédje még ennyire sem elterjedt. Mindössze 7%-nyan használták ezeket. Míg a GPS esetében a női, addig az önvezető autóknál a férfi hangot tartják megbízhatóbbnak a felhasználók. Az okos otthonok hangsegédjénél a női hangot 36%-nyan részesítik előnyben, míg a férfi hangot 15%-nyan. A női hang nyert a férfi ellenében 41%-kal, ha okostelefonos, számítógépes hangasszisztensről van szó, és ez az arány 51% volt, amikor a felmérésben a telefonos segélyvonalakról kérdezték az embereket. A válaszadók nagy részének ugyanakkor vagy nem számít, hogy melyik nem szólal meg, vagy nem tudja eldönteni, hogy melyiket kedveli jobban. Ők 29 és 43%-ot tettek ki. Megfigyelhető ugyanakkor generációs megoszlás is. Míg az 1945 és 64 között születettek a férfi hangot sokkal nagyobb arányban mondták megbízhatóbbnak a többi korcsoporthoz képest, addig az 1960 és 79 közöttiek, és főleg a férfiak a női hangot preferálták. Az eredményeket ismertető közleményben Damsa Andrej pszichológust idézik, aki azt mondta, az evolúció során úgy alakult ki az agyunk, hogy az emberi hangokra különösen érzékeny legyen. Ennek eredményeként pedig az emberi hangot használó digitális megoldások a technológiát érzelmi alapon is közelebb hozzák. A női hangot azért választhatták többen megbízhatóbbnak, mert az megbízhatóságot, törődést sugall. Zajszűrős ablakot készítettek szingapúri kutatók. A jövőben így már a forgalmas, nyüzsgő, zajos városrészekben is lehet nyitott ablak mellett dolgozni, pihenni. Az ablak éppen úgy működik, mint a zajszűrős fejhallgatók, de ez utóbbiak nem alkalmasak ennek a problémának a megoldására. A szingapúri Nanyang Műszaki Egyetemen fejlesztett eszköz úgy működik, hogy az ablakon kívül elhelyezett érzékelők mérik a külső zajokat, majd az ablakon lévő 24 darab kicsi hangszóróval éppen ugyanolyan hanghullámokat hoz létre, és így semlegesíti az utca zaját. A kintről beszűrődő zajokat ennek a megoldásnak köszönhetően 10 decibellel sikerült csökkenteni. A zajszűrő ablak készítői azt írják, hogy a rendszer még korán sem tökéletes, az ablak ugyanis csak a folyamatos zajokat képes kiszűrni, tehát például a dudálást vagy akármilyen hirtelen zajt átenged. Hasonlóan az emberi beszéd nagy részéhez is, amit ugyancsak nem tud kiszűrni a rendszer, hiszen jelenleg csak a 300 és 1000 Hz közötti tartományban hatékony. Ennek az a magyarázata, hogy a mélyebb hangok semlegesítéséhez a jelenlegieknél nagyobb hangszórókkal kellene ellátni az ablakot, de akkor az ablak kisebb lenne, vagyis sem a kilátás, sem a szellőzés szempontjából nem lenne a legjobb megoldás. A zajszűrős ablakok tulajdonságaik miatt jelenleg forgalmas autópályák mellett, vagy például repülőterek környéken lennének hatékonyak, de a szórakozó helyekről kiszűrődő zajokat képtelenek csillapítani.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Különleges felfedezések.
Elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
Vörös fénnyel a romló látás ellen. Az öregedéssel jellemzően 40 éves kor fölött jelentősen romlik az ember látása. Ennek oka, hogy a retinasejt mitokondriumai, amelyek az energia előállításáért felelnek, ugyancsak öregedni kezdenek. A retina azért öregszik gyorsabban, vagyis a szemünk azért romlik hamarabb, mint a többi szervünk, mert a retina fotoreceptor sejtjeiben a legnagyobb a mitokondriális sűrűség. Ezeknek pedig magas az energia igényük, de az energia előállítása az életünk során 70%-kal csökken. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő energia, az a fotoreceptor funkció jelentős csökkenését eredményezi. Londoni tudósok arra jöttek rá, hogy ha napi 3 percig nézzük egy mélyvörös lámpa fényét, az nagymértékben javíthatja a romlólátást. A tudósok azért, hogy megállítsák a szemromlást, hosszú hullámhosszú fényvisszaverődésekkel próbálták meg újraindítani a retina öregedő sejtjeit. Elképzelésük nem volt alaptalan, hiszen korábban hasonló kísérletet már végeztek egereken, méheken és legyeken is. Amikor 670 nanométer hullámhosszúságú mélyvörös fényt kellett nézniük, minden esetben javult a kísérleti alanyok látása. Ennek magyarázata, hogy az energia előállításáért felelős mitokondriumok sajátos fényelnyelési tulajdonságokkal rendelkeznek, mondta a tanulmány egyik szerzője. Ezek a tulajdonságok pedig befolyásolják a teljesítményüket. Vagyis a hosszú hullámhosszúságú fényt elnyelik, aminek köszönhetően javul az állapotuk, hogy fokozni tudják az energiatermelést. A retinában a színes látást kupok, a perifériás látást rudak biztosítják. A kísérletbe olyan férfiakat és nőket vontak be, akiknek nincs szembetegségük, és mindenkinél megvizsgálták a rudak és kupok érzékenységét. A teszt következő szakaszában minden alany kapott egy-egy LED lámpát, aminek mélyvörös fényébe napi 3 percen keresztül kellett belenézni. Ezt 2 hétig minden nap meg kellett ismételni, majd újra megvizsgálták a rudak és a kupok érzékenységét. Mint kiderült, a 40 éven aluliakra 670 nanométeres fény semmilyen hatással nincs, de a 40 évnél idősebbek esetében jelentős javulást eredményezett. Egyes alanyoknál akár 40%-os javulást is mértek. A tudósok azt írják, a technológia amellett, hogy egyszerű, nagyon biztonságos és még olcsó is. Reményeik szerint a felfedezésük világszerte emberek millióinak nyújtott segítséget abban, hogy a korral egyébként természetes módon romló látást javítsák. Minden korábbinál nagyobb háromdimenziós térkép készült a világegyetemről. Egy nemzetközi tudóscsoport a Baryon Oszcilláció Spektroszkopikus Vizsgálat nevű 6 évig tartó kutatás keretében galaxisok és kvazárok millióit elemezte. Az adatokat arra használta fel, hogy megmérje a baryonikus akusztikus oszcillációkat. Ezek a korai univerzumban uralkodó feltételeknek az anyag eloszlásában megőrzött lenyomatai. A munkát vezető, a Luzani Műegyetem asztrofizikusa közölte, a projektet még 2012-ben indította el az 1998 óta rendelkezésre álló adatokból. Ezekkel egészítették ki a kozmológiai történelem hiányzó részeit, hogy a világegyetem tágulását jobban megértsék. Annak érdekében, hogy kulcsfontosságú kozmológiai paramétereket azonosítsanak, a többi között például a feltételezhető sötét anyagot, a galaxisok eloszlásában ismétlődő mintákat kerestek és mértek fel. Az eredményeket ismertető csoport vezetője, egy amerikai kozmológus pedig azt mondta, bár az univerzum történetéről és a tágulásáról már számos tény derült ki, de több területen még nagyon kevés ismerettel rendelkeztek. Az új megfigyeléseknek és az elkészült 3D térképnek a segítségével ugyanakkor olyan információkat szereztek, amelyek az elmúlt 10 év legfontosabb kozmológiai előrelépései közé tartoznak. A világ legkisebb tükrét készítették el a németországi Max Planck Kvantumoptikai Intézetben. A tükör mindössze néhány száz darab rubidium atomból áll, amelyeket egymás mellé helyeztek, vagyis az csak egy atomnyi vastagságú. Az eleinte szobahőmérsékletű rubidium 87 atomokat lézerhűtéses technológiával hűtötték le. Az intézet egyik munkatársa könnyebb szemléltetés kedvéért azt hozta fel példának, hogy az atomokat kosárlabdának, míg a fény fotonjait pingponglabdának kell elképzelni. Ha elegendő számú pingponglabdával, tehát fotonnal találják el a kosárlabdákat, vagyis az atomokat, akkor ezzel a kis erővel le lehet lassítani azokat, így a lassabban mozgó atomok lehűlnek. Ezeket a kísérlet második, vagyis párolgási hűtéses szakaszában további 10 nanokelvinig hűtötték. Ezt követően egy mágneses mezővel alakították ki az egyatomnyi vastagságú rubidium réteget, és így készült el a tükör. Az atomok, melyek véletlenszerűen helyezkednek el a térben, egymástól teljesen függetlenül lépnek kapcsolatba a fénnyel, de ha szabályosan egymás mellett vannak, akkor megegyező optikai tulajdonsággal rendelkeznek. Hozzátették, hogy a hagyományos tükrök esetében is ugyanezt történik, csak épp nagyban. A sima felület részecskéi ott is ugyanabba az irányba verik vissza a fényt. Azt, hogy a parányi tükör valóban tükörként működik, egy másik kísérlettel bizonyították. Vákumban világították meg az atomokat polarizált fénnyel, és azt mérték, hogy a tükör mennyit és hogyan ver vissza belőle.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kifejlesztettek egy akkumulátort, ami a napelemek által megtermelt energiát képes eltárolni méghozzá rendkívüli hatásfokkal. A napelemekkel előállított energia egyre népszerűbb. Közintézmények és lakóházak tetején is egyre gyakrabban látni napelemeket, de ha túl sok lesz belőlük, problémát okozhatnak. Az országok túlnyomó többségében még nem okoz gondot, hogy a közvetlenül a hálózatra termelő háztartási és erőművi napelemes rendszerek ingadozó energiamennyiségét fogadják. Az elektromos hálózat rendszerirányítása ezt könnyedén kezeli, de ha a termelés nagyobb részét ez adja majd más megújuló energiákkal együtt, akkor már meg kell tudni oldani az energiatárolását, hogy a hálózati teljesítmény kiegyenlített legyen. Bár erre jelenleg is van számos megoldás, de mindegyik közös problémája, hogy az energia átalakításával nagy veszteség keletkezik. Ahhoz pedig, hogy a megújuló energiák versenyképesek lehessenek a fosszilis energiával, el kellene érni, hogy a termeléssel és a tárolással együtt is olcsóbb legyen. Erre találtak most megoldást amerikai vegyészek, akik megalkottak egy olyan energetikai rendszert, amiben egy egységet alkot a napelem és az energiatároló. A prototípus egy mindössze 6 cm oldalhosszúságú kocka, amelyben benne van a perovszkit kristályos napelem és a vanádium redox akkumulátor. A napelemnek ez a fajtája egy viszonylag új technológia, mely a hagyományos szilícium kristályos napelemeknél lényegesen hatékonyabb, az akkumulátor pedig egy olyan tároló, amely mind a háztartásokban, mind az iparban sokkal gazdaságosabb és tartósabb megoldást lehet, mint a jelenleg használt ólomsavas, illetve lítium akkumulátorok. A rendszer együttes hatékonysága minden korábbinál jobbnak mondható, hiszen a napenergia 20%-át tudja hasznosítani, és bármikor kinyerhető elektromos energiává alakítani. A kutatók már megoldották, hogy tartós legyen a szerkezet, és több száz töltési, merítési ciklust követően is megbízhatóan működik jelentősebb hatékonyságromlás nélkül. Bár az még hosszú évekbe telik, mire ezt a rendszert élesben is ki lehet majd használni, de az első lépést már megtették vele abba az irányba, hogy a jelenlegi megoldásoknál hatékonyabb energiatermelő és tároló rendszerek készüljenek. Ennek nagy előnye ráadásul, hogy tömeggyártás esetén olcsóbban lehet előállítani a komplex energiarendszereket. Bogarak hátára szerelhető kamerát készítettek a Washingtoni Egyetem kutatói. A sportolók, a többi között például a kerékpárosok, a siklóárnyősök, motorosok, de még a búvárok is szoktak akciókamerákat rakni a sisakjukra, hogy azzal készítsenek lélegzetelállító felvételeket a trükközés, zuhanás, száguldás közben. Ha nem is ilyen látványosan, de mostantól ezt a bogarak szemszögéből is átélhetjük. Amerikai mérnökök ugyanis készítettek egy olyan parányi kamerát, ami mindössze 250 mg-os. Ebben nem csak a kamera van benne, hanem a szerkezetet 60 fokos szögben elforgatni képes berendezés, az akkumulátor és még a Bluetooth adó is. A szerkezet másodpercenként legfeljebb 5 képet tud készíteni. A szemünk 24 kép kocka per másodperces sebességet lát folyamatosnak, vagyis a kamera képe, mondjuk így, darabos. A felvétel minősége 160x120 pixel, és ezt 120 méteres távolságra képes közvetíteni, akár egy okostelefonra is. A kamera azért forgatható 60 fokos szögben, hogy akkor is körbe lehessen nézni, ha a bogár nem fordul el. Ha a kamerát egy parányi robotra szerelik, akkor erre nem lenne szükség, mivel a robotot távirányítással el lehetne fordítani a kívánt irányba, de a bogaraknál ez nem működik. Azzal pedig, hogy a kamera mozgatható, bár a látószöge kisebb, de kevesebb energiát használ, és még a képminősége is jobb. A Washingtoni Egyetem Számítástechnikai és Mérnöki Intézetének docense azt mondta, ezelőtt nem volt rovar méretűre kicsinyített rádiós kamerarendszer. Bár a mobiltelefonokban lévő lencsék valójában nagyon kicsik, de azok működéséhez nagyon sok energiára van szükség, és egy akkora akkumulátort egy bogár már nem bírna el. A kutatók két gyászbogár félére is felszerelték a kamerát, azért ezekre esett a választásuk, mert akár fél gramnál nehezebb terhet is magukkal tudnak vinni. A kamera sem jelentett számukra megerőltetést, még a fákra is felmásztak, és kamerával hátukon még több mint egy évig éltek. A szerkezetben még gyorsulásmérő is került, hogy tudják, mikor mozog a bogár, így menet közben tudtak felvételeket készíteni. Ennek köszönhetően az aksiban lévő energiával is tudtak spórolni, így akár 6 órán keresztül is képesek voltak a bogár útját megfigyelni. A miniatűr kamerákban nagy lehetőség rejlik, például a biológusok számára, akik ezeknek köszönhetően tanulmányozhatják a bogarakat, vagy juthatnak el olyan helyekre apró robotokkal, ahová más módon nem lenne lehetőségük. A tervek között pedig az is szerepel, hogy napelemessé alakítják a szerkezetet, hogy még akkumulátorra se legyen szükség. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.